Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, vendégem Böhm Kornél, kommunikációs szakértő, a Rádió Café hétfőnként jelentkező Krízisek és Pofonok című műsorának műsorvezetője. Itt köszöntök, szia!
Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek.
Nagyon sok helyen lehet hallani veled interjúkat, lehet hallani előadásaidat, olvasni publikációidat, és van egy saját podcasted, amely, mint mondtam, nálunk is sugárzásra kerül. Viszont kevés helyen lehet olyan beszélgetéseket, vagy olyan történeteket hallani, amik rólad, az életedről, a választásaidról szólnak. Ugye többnyire a kommunikációval és annak különböző válfajaival foglalkozol. Hát most arra vállalkozunk, hogy egy picit belemegyünk abba, hogy hogyan is lehet Böhm Kornél kommunikációs szakértő.
Fel is tűröm az ingujjamat. Tényleg valahogy úgy alakult, és nyilván nem teljesen függetlenül tőlem, hogy ritkábbak vagy kevesebb információ van az ilyen mögöttes dolgokról, vagy a háttérről, de nagyon nagy örömmel vállalkoztam rá, hogy eljöjjek, és akkor megpróbáljunk ilyen értelemben is picit vizsgálódni.
De amennyi nekem kiderült, hogy egy értelmiségi családból származol, közgazdasági végzettséged van, és ehhez képest ugye egy másik területen dolgozol többnyire. Tehát az egy fontos kérdés szerintem, hogy milyen irányba vitt téged. Tehát mi volt az érdeklődésed?
Ez talán annyiban összefügg, hogy ez a közgazdasági végzettség, ezek tulajdonképpen ezek gyűjtő fogalmak, ez annyit jelent, hogy nem bölcsész ilyen értelemben, és valóban olyan, először, akkor elmondom talán sorrendben, először a akkori vendéglátóipari főiskolát végeztem, ami azt hiszem, hogy most már Budapesti Gazdasági Egyetem, és az is egy közgazda diplomát adott, utána a Pécsi Egyetem marketing szakán végeztem, ami szintén egy közgazdasági kar, végül pedig a Corvinusnak az egyik szakán szereztem egy politikai elemző diplomát, ezek mind közgazda vagy közgazdász végzettséget adnak, de valamennyi helyen, hát főleg a Corvinus meg a Pécsi, ott engem már inkább a politikai marketing, politikai kommunikáció érdekel, tehát ilyen értelemben nem esik ez olyan messze attól, hogy közgazdaságtan. Én számokkal nem nagyon foglalkoztam sose, és ez nem is véletlen.
Kérdezném is, hogy mi volt a terv, tehát erre készültem, hogy mi volt, ugye, ha próbálom kiszámolni 2000-es évek eleje, 90-es évek vége, tehát hogy a te ilyen egyetemi tanulmányaid, az 90-es évek vége, egy közepe vége, és 2000-es évek eleje lehet, amikor ugye itt azért nagyon nagy változás volt, nem csak az életben, meg a trendekben, de a szakmákban is.
Abszolút, minden tekintetben így van. A vendéglátás, és akkor utána ezt a szállat tulajdonképpen letehetjük, mert ez nem lett később releváns, de engem a gasztronómia meg a kulináris érdeklődés az tényleg egész életemben végigkísért. Most is van borszakértő végzettségem, meg ilyesmi dolgok, tehát ez mindig érdekelt, de ebben elhelyezkedni valahogy sose terveztem, úgyhogy ez igazából megmaradt hobbi szintjén, talán így kerültem az első helyre, de utána viszont teljesen igaz, amit mondasz, ez valóban 2000-2002 körül születtek ezek a diplomák, amikor nagyon megváltozott, és most muszáj egy mondatot azért a hazai politikai kommunikációról is beszélni.
Feltétlen, hát hiszen valamiért ez érdekelt.
Nagyon megváltozott akkor az egész kampányolás technika, csomó olyan jelenség jött be, amit ma már ugyan természetesnek vagy mindennapinak érzünk, de akkor rendkívül meghatározó és váratlan volt. Úgyhogy igen, egy nagyon nagy ilyen értelemben megrázkódtatás volt, akkor még egy jó értelemben vett megrázkódtatás.
Abszolút, én a színes, nekem az jut eszembe, hogyha az akkori kampányokra gondolok, akkor valamiféle keretek között, de nagyon színes, sokféle eszközrendszert használt. Most azt mondanám, hogy ja, igen, van, ami abból ismerős, de ma a mai kampányokra azt mondanám, hogy régebről ismerős, de ez a nehezebb, vagy ellenszembesebb, ezt a szót kerestem, talán ez az ellenszembesebb része van most túlsúlyban.
És milyen érdekes, hogy nem nagyon lehet megszokni, mert ugye azt gondolnánk, hogy most már, ugye ez egy ilyen bevett dolog, hogy nem lehet lejjebb menni, vagy ennél rosszabb nem tud lenni, de nem
de
erre,
de tud.
És tud, és nem is erre gondolok, hanem arra, hogy az ember azt gondolja, hogy habituálódunk, tehát hozzászokunk, hogy igen, ez így megy, kampányidőszak van, és én azért azt látom, hogy mindig az inger küszöböt átlépő események és kommunikációs aktivitások vannak, úgyhogy folyamatosan van megújulás ebben. azt hagyd tegyem hozzá, mert így a 2000-es évek elejéről beszélünk, ugye még nagyon nagy változás ez a politikai berendezkedésben van, ugye egyrészt a kétfordulós választás, nem akarok ilyen nagyon dedós vagy régi szintre visszamenni, de az, hogy ugye a két forduló között egy teljesen új kampányt kellett folytatni, mint mostanában, amikor egy napon dől el minden, sőt, hát most egy napon fog két dolog is eldőlni, úgyhogy ez is egy nagyon nagy különbség abban, hogy koalíciókötésekben, együttműködésekben, hogyan kellett jóba lenni, hogyan kellett összeveszni, a stratégiát nagyon meghatározta.
Mi történik, ha? Tehát A, B, C, D, Z verziót kellett mindenkinek csinálnia, meg nem volt egy utolsó dolog akkoriban meghatározni azt, egy kicsit előrevetíteni azt, hogy mi, milyen ígéret hogyan fog teljesülni. Ezt most én úgy érzékelem, hogy teljesen nélkülözi minden kampány. Tehát ígéretek, mondások adott esetben vannak, de többnyire inkább hívószavakat látok, amelyek az életminőséget befolyásolják kb. De olyat nem, hogy valami, hogy fog teljesülni. És ezt nem is kérik számon, vagy tehát ez egy nagyon érdekes dolog, de hogy ezt mi sem kérjük feltétlen számon.
Ugye elég kevés nyilvános tér van arra, ami egy nagyon fura dolog, mert hát azért nagyon sok felület van, meg ott van az internet, de műsoridőben, akkor így mondjam, a részletek megvitatására, az érvelésre, az alátámasztásra nagyon kevés lehetőség van, és ez egyébként a kommunikációt folytató feleknek a felelőssége, mert hiszen lehetne programot ismertetni és programmal menni. Ez az, amit te is most joggal számon kérsz, de valahogy úgy alakult, hogy ezek az alátámasztások, ezek a programpontok, ezek nem kerülnek bele az érvelésbe, és azt, hogy a választók enélkül döntenek, innentől tényleg azért az emóciók, a hitbizomány kerül sokkal inkább előtérbe.
Hát a szimpátia, leteszem a voksom valamiért, nem teszem le a voksom valamiért, és akkor itt már is jutunk a kedvenc témához, a karaktergyilkossághoz, nem? Tehát, hogy valamilyen módon előbb-utóbb a fejekbe a különböző ellenfelekről, most politikáról beszélünk, de bármilyen területről beszélünk, az embernek a miensége, a minősége kerül előtérbe, nem az, hogy mit tud. És ez, hogy ez a minőség, vagy miensége, ez fel van turbózva valamilyen irányba.
Odáig visszanyúlnék a kérdésedben, amit mondtál, hogy valamiért szavazunk, vagy pedig tudjuk, hogy mire nem akarunk szavazni. Ugye van egy nagyon fontos...
Hát ez is egy fontos kérdés, igen.
Valami ellen is tudunk szavazni, ezek a protest szavazások, vagy protest szavazók sokkal inkább, akik pontosan tudják, hogy mit nem akarnak, és bármi, ami azzal szembe megy, az nekik vonzó tud lenni. És ez egy fontos réteg, minden választáson vannak protest szavazók, tiltakoznak, bár igazából a fennálló ellen, vagy bármi ellen. És ezen kívül van még egy kategória, őket is hozzuk be, ezeket a issue voternek hívjuk angolosan, tehát akiknek egy valami fontos ügyük van, régebben mindig ez a környezetvédelem volt, tehát akit nem érdekel az egész politikai elmélet, a politikai máz, hanem az ő témájában ki szól a leghitelesebben, arra fog szavazni. Például ez egy zöld ügyben abszolút jellemző. Karaktergyilkosság régi jelenség, új fogalom, de régi jelenség, mindig is volt.
Mindig is volt, persze, hát ez ősidők óta.
Ez nagyon régóta, amikor én ebből ezt a könyvet írtam, akkor tulajdonképpen egyiptomi példákat is, meg még régebbieket, Pompejt, ilyeneket lehetett találni. Én azt találtam, hogy akkor szokott leginkább az előtérbe jönni, hogyha valamiféle kizárólagosság van, mire gondolok, szavazás esetében ez mindig így van, vagy ide voksolok, vagy oda. Tehát amikor két fél közül kell tulajdonképpen választani, akkor úgy is lehet előnyt szerezni, és ez a karaktergyilkosságnak a lényege, hogy nem én megyek előre, hanem a másikat húzom vissza magam mögé. És igazából ez a fajta negatív kampány, vagy lejáratás, amivel én tényleg sokat foglalkozom, az ezt célozza, hogy ugye nem a magam erényeit domborítom ki, hanem a másiknak a kevéssé vonzó, vagy kevéssé vállalható tulajdonságait, dolgait, a hozzá kötődő olyan eseményeket, amit tudom, hogy negatívan reflektál a közvélemény.
És itt ennek semmilyen ereje nem lenne, hogyha nem lenne rá befogadás, és itt már egyébként téged idézlek, hogy te mondod azt, hogy valamiért, és a valamit majd azt nyilván te elmondod, hogy miért, erre ragad az agyunk. miközben amúgy rossz érzést kelt, tehát nem feltétlenül erre kíváncsi az ember, sőt, hát nagyon sokan lehet, nagyon sokszor hallhatjuk közbeszédben, hogy jaj, mennyi a mocskolódás, tehát hogy ugye ez rossz érzést kelt, és rossz szallást is. Mégis meghatározóak ezek az információk, mégis hitelt adunk neki, mégis, ha számba kell venni, hogy azt a valakit valamilyen előnybe részesítsük, azért ott van, hogy de hát ilyen, de hát ő olyan. Tehát innentől kezdve ezzel bátran lehet operálni.
Ugye azt kell látni, hogy az, hogy valami működik, vagy valamit szeretünk-e, az nem ugyanaz a dolog. Tehát az nem feltétlenül egy síkon, vagy egy dimenzióban értékelhető. Volt is több olyan felmérés, amikor azt kérdezték a közvéleménytől a kutatók, hogy szeretik-e a negatív kampányát. Vagy egyáltalán szeretik a negatív üzeneteket, és nagyon nagy számban elutasítják az emberek ezt. Tehát, hogy nem, ahogy te mondtad pont, mocskolódás ezeket, tényleg ezt nem kéne, összefogni kéne, stb. De a működési mechanizmus nézve viszont ezek az üzenetek megmaradnak. Én azt gondolom, hogy van egy elég jelentős, mint szinte mindennek, egy elég jelentős evolúciós háttere is ennek. Ugye a veszélyérzékelés, a félelem, ugye ez a gyors-lassú gondolkozásban ez a ősi hüllőagynak nevezett dolog, amikor az történik, hogy valami negatív, rossz dolgot muszáj előbb észrevennünk, és hosszabban megegyeznünk, mint a pozitívat. És ebből a szempontból ez egy nagyon jól kihasznált. Tehát egyébként a híradók, hogyha nem is csak karaktergyilkosságot nézünk, hanem általában a rossz híreket, azért ezek nagyobb terjedelmet foglalnak el. Részben azért, mert erre van nyitottság, ugye azokat a dolgokat akarjuk megismerni, amitől tartunk, amitől félünk.
Most visszaugrok egy kicsit a 20 éves Cornélhoz, aki akkoriban a megújult, vagy a kiszínesedett kampányokat látva választotta, gondolom, ezt a területet, de mi volt az pontosan, ha vissza tudsz erre emlékezni, amiben téged megfogott, tehát mit gondoltál, hogyha ezen a területen tanulsz, mert hogy ugye nem nagyon voltak még elődök bizonyos szempontból, akkor mi az, amivel te foglalkozni tudsz?
Igazából ugye azért trükkös, jó, próbálok közben visszaemlékezni 20 évesen magamra, mert én politikai kommunikációval, politikai marketinggel szakmai szempontból nem foglalkozom egyébként, ezt el is szoktam mondani. Én kifejezetten üzleti krízisekkel, meg üzleti kommunikációval foglalkozom, úgyhogy az a témakör, amiből egyébként könyvet vagy könyveket írtam, és amiről beszélgetni szoktam ilyen műsorokban is, az nekem napi működési vonalamon nem annyira jelenik meg. Tehát igazából ez a fajta témaválasztás nem egy karriertervezésnek a része volt. Olyan értelemben viszont persze összefügg, hogy a kríziskommunikáció, amivel viszont tényleg foglalkozom, az nagyon sok tekintetben táplálkozik abból, amit a politikai kommunikációban látunk. Sőt...
Hát meg abból a szempontból is összefügg, én azt gondolom, hogy az ismertségedet valamelyest, tehát azt, hogy a téma szakértője vagy, azt hozza, és azt, hogy te kommunikációs szakértő vagy, ezt hozza, hozzák ezek a szereplések, és innentől már az ember, hogyha utánad néz, akkor rögtön rátalál erre a krízis kommunikáció szakértői vonalra is.
És ez lehet...
A krízis bőven az ilyen.
És ez lehet egy... Igen, hát bőven vannak krízisek. Ez lehet egyébként egy problémás dolog is amúgy, hogyha már ez ilyen, tényleg kicsit ilyen rólam szóló, meg önboncolgató műsor. Tehát amikor én krízis kommunikációval kezdtem el a nyilvánosság előtt foglalkozni, az 2010-12, akkor én nagyon keveset foglalkoztam politikával. Kifejezetten tényleg kríziskommunikációnak az üzleti vonala, és hogyan lehet ezt jól csinálni, mire kell felkészülni, hogy a felkészülés az egy nagyon fontos része a kríziskommunikációnak, tulajdonképpen a legfontosabb része. És aztán, mikor ez a karaktergyilkosságos téma elkészült, és ennek tényleg nincsen magyar nyelvű irodalma még az én könyvemen kívül, akkor kezdtek el kérdezgetni politikai marketingről, meg politikai kommunikációról, és ugye ez egy döntési pont lehetett volna, nagyon őszintén mondom.
Hogy megyek-e vele,
vagy nem. Igen. És most is azért, hogyha ha megkérdeznek műsorokba, azért mindig nagyon önreflektíven azt szoktam mondani, hogy nem politikai elemzőként mondom, amit mondok, hanem kifejezetten a kommunikációs aspektusokról tudok én beszélni, de azt, hogy valaki milyen választói réteget, vagy amit az előbb mondtunk, hogy milyen stratégiát alkalmaz, van róla véleményem, meg ötletem, de nem szeretnék úgy beszélni róla, mintha én ennek egy tudója lennék. A kommunikációról szívesen beszélgetek.
Világos. De azt azért jól gondolom, nem, hogy akár ha a krízist, tehát ha a krízis kommunikációt vesszük, az is egy bizonyos szempontból, tehát az is egy olyan folyamat, aminek evolúciója van egy cég életében, mert hogy én azt gondolom, hogy itt a rendszerváltás körül ugye nagyon sok minden történt, nagyon sok minden változott, és a magatartásban, a kommunikációban is óriás változások kellett, hogy belépjenek, tehát a céges ügyekben is, és a céges kommunikációban is. Tehát ezzel csak arra akarok célozni, hogy ebben sem volt olyan szinten hova tekinteni, vagy nagyon sok irányba tekinteni.
Nagyon sok külföldi példát néztünk, és azokat vizsgáltuk, amikor ezzel foglalkoztunk, akár amikor tanultunk róla, akár amikor aztán már írtam belőle, vagy állást foglaltam benne, és igen, most már ez jó-e vagy rossz, vagy az elmúlt 30 akárhány évnek a hozadéka, most már vannak mindig magyar példák is, tehát most már nem kell a Boeinghez visszanyúlni, vagy a Germanwingshez visszanyúlni, hogyha a krízis kommunikációról beszélgetünk, hanem van nekünk ma az ERT-nk és sok egyéb más eseményünk, amire azt lehet mondani, hogy Magyarországon is van ennek múltja, vagy van rá példa. Ez tankönyvileg, vagy hát tananyagilag, ez egy nagyon jó dolog egyébként. Tehát az, hogy van hazai példa, amit lehet elemezni, megvizsgálni, utána menni, ha hallgatók szakdolgozatot írnak, van kivel leülni, interjút készíteni. Tehát ez a fajt, az, hogy beemeljük ezt a tudást a hazai közbeszédbe és a tananyagba, az egy pozitív dolog.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel és kollégámmal, Böhm Kornéllal, aki egyébként a Rádió Café hétfő délutánonként jelentkező Krízisek és pofonok című műsorának vezetője és kommunikációs szakértő.